hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Skladányi Szabó Lúcia, a Cukorbeteg Központ dietetikusa, arról beszél most az Egészségkódban, hogy milyen a megfelelő reggeli, és hogyan kell különböző életvitelekhez jól felépíteni egy étrendet. Marosi Viktor beszélgetése.
A következő beszélgetést egy klisével kezdem, reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy úr, és vacsoráz úgy, mint egy koldus. Ennek megvan az oka, hogy miért klisé, nyilván közhelyeknek is megvan az oka, aki itt van velem a vonalban, Skladányi Szabó Lúcia, a Cukorbeteg Központ dietetikusa. Szervusz!
Szervusz, szia!
Igaz ez? Ez most nagyon jó, hogy most olyannal fog beszélni erről, aki nyilván nap ezzel foglalkozik, szóval, hogy miért mondjuk ezt? Miért kell úgy reggelizni, mint egy király, és aztán miért fejezzük úgy be a napot, hogy nem eszünk, vagy csak nagyon keveset eszünk?
Itt igazából én inkább a rendszerességet hangsúlyoznám ki. Az sem feltétlen szerencsés néhány esetben mondjuk egy fizikai munkásnál, aki hajolgat, pakolgat egész nap, hogy nagyon bereggelizik, és aztán szenved ott el így gyomorral a munkahelyen. Úgyhogy inkább én azt emelném ki, hogy ez a három étkezés, a főétkezések, a reggeli, ebéd, vacsora, ez mindenféleképpen legyen meg a napunkban, tehát ne nagyon maradjon ki. Annak egyébként van igazság alapja, hogy este már nem érdemes nagyon sokat enni. Ez is igazából egyszerű, hogyha lefekszünk, akkor ne nyomja a gyomorfalat a sok étel, lehetőleg ne nagyon fűszereset, zsírosat vacsorázunk, mert akkor nem lesz olyan pihentető az alvás.
Ugyanide, csak eszembe jut, hogy sokan desszertként fogyasztják a gyümölcsöt. Az igaz, hogy ez egy téves szokás? Tehát, hogy a gyümölcs az, hogyha ott van a, nem tudom, mindennek a tetején, akkor az ott másképpen erjed, mint hogyha azzal kezdenénk az étkezést?
Nem, ilyen probléma nincsen ezzel. Tehát nyugodtan lehet desszertként, akár ebéd után egy gyümölcsöt elfogyasztani. Uh-huh. Még viszont jó választás is akár egy ilyen csokoládé vagy cukros édesség helyett egy sokkal egészségesebb és kiegyensúlyozottabb.
Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy az én testtípusomnak milyen étrend és milyen étkezési ritmus javasolt.
Először én mindig azt szoktam javasolni a vendégeimnek, hogy nézzük meg egy napjukat, tehát milyen a munkarendje az adott egyénnek, korán kell lekelnie, vagy később kell lekelnie, milyen a szervezete, milyen eddigi szokásokat hoz magával, vagy akár a sportot is megnézhetjük, hogy reggel szeret edzeni, mert akkor mondjuk megint csak egy nagyon mennyiségű reggeli nem olyan szerencsés, nehogy ott az edzés kapcsán kellemetlen legyen. Vagy inkább este szeret sportolni, tehát én azt gondolom, hogy valahol a saját testi igényünk és a napi ritmus, vagy így a munkahely is befolyásolja ezt, meg hát a szokások. Valahol egy arany középút szerintem fontos.
Beszéljünk azokról, akik nem tudnak reggel úgy étkezni, mint egy király. Tehát, hogy ez egy oké, ez tök jól hangzik, meg hogy akkor kell ez az indító legelső adag étel, ami beindítja a napot, de mi van azokkal, akik reggel nem tudnak egy joghurtnál többet lenyomni a torkukon? Azok később, vagy azoknak szól a 10 órai?
Akár, vagy az is lehet, meg itt nagyon függ megint csak attól, hogy egészséges egyénről beszélünk-e, vagy akkor már behoznom egy picit így az egyik fő területemet, a diabéteseket, vagy inzulinrezisztenseket. Nekik azért szigorúbban kell ezt figyelgetni és kontrollálni, hogyha semmi, csak egy pár szem korpás keksz, vagy háztartási keksz csúszik le 3 evőkanál joghurttal, az is jó, tehát legyen valami kis étel a gyomrunkban, legyen valami, amiből energiát tudunk kapni, hogy bírjuk, el tudjunk indulni a nap folyamán, és aztán lehet, hogy a 10 órai egy komplexebb lesz. Gyümölcs, mondjuk egy kis túróval, zapfehelyjel. Úgy nézne ki a normális tankönyvi reggeli, hogy lenne benne valamilyen zöldséggyümölcs, ugye ezek vitaminokat, ásványi anyagokat, jó sok élelmirostot szolgáltatnak, legyen benne valamilyen keményítő, szénhidrát forrás, kenyér, zemle, zapfehely, granola, műzli, bármi. Nyilván jobb megoldások ezek a teljes körlésű, magas rossz tartalmú alternatívák, de ha valaki nem szokott hozzá, nem szereti az ízét, akkor első körben még maradhat a ilyen fehér típusú. és mindig legyen valamilyen fehérje forrás tét mellette. Lehet ez tejtermék, egy joghurt, amit említettél, túró. Én nagyon szeretem a túrót, annak azért magas a fehérje tartalma, tök jól variálható, sósan, édesen, gyümölcsel, zöldséggel, akár ilyen kis palacsintet is lehet belőle sütni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem variálni, vagy esetleg valamilyen magas hústartalmú felvágott, esetleg tojás, tehát így álljon össze, legyen komplex a reggeli, sőt, igazából az ebéd és a vacsora is, tehát legyen meg ez a, én is szoktam mondani, hogy triumvirátus vagy szent háromság, és akkor így azért meg szokták jegyezni a hozzám forduló.
Jó, hát mondjuk ez nem olyan bonyolult megjegyezni reggeli, ebéd, vacsora, de közben vannak olyanok, akik, vagy van egy olyan étrend, ami azt mondja, hogy inkább sokszor együnk keveset. És ezt gondolom, hogy azoknak szól, akik mondjuk kisebb testalkatúak, vagy a testalkatuk nem teszi lehetővé, hogy egyszerre legyenek nagyot. Tehát, hogyha itt szépen elosztom a napban azt, hogy én mikor eszek, és tényleg mondjuk ötször, vagy akár hatszor, hétszer eszek egy nap, de keveset, az sem javasolt mindenkinek, de akkor kinek javasolt?
Én szerintem azoknak, ha egészséges emberekről beszélünk. Úgy értem, hogy nincsen semmilyen krónikus problémájuk, vagy akut, tehát nincs egy gyomorgyulladás, mert azért ugye dietetikusként erre is gondolnom kell. Tehát egészséges egyébként.
Ja, értem, szóval, hogy ez nem mindenkinek, tehát hogyha valakinek akár gyomor problémája van, annak például ez egyáltalán nem javasolt.
Nem, pont, hogy jó, tehát most éppen
ez a jó.
Be, mert én is érintett vagyok, és nyilván mindenki egy picit magából indul ki ilyen kérdések kapcsán, tehát egy refluxos egyénnél pont ezt javasoljuk, hogy inkább egyen többször, de kisebb mennyiséget, hogy ne nyomja a nagy mennyiségű étel a gyomorfalat, ne jöjjenek vissza ilyen gőzök, vagy ugye gyomorsav, tehát azért ez elég kellemetlen lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a többszöri étkezés az azoknak jó, akik eleve kis étkűek. Tehát ez valahol típus kérdése is, én azt gondolom, hogy ki az, aki inkább kevesebbszer nagyobb adagot szokott enni, vagy többször keveset, és abszolút egyébként az inzulinrezisztenseknek, cukorbetegeknek, vagy egyébként nagyon sokszor a fogyni vágyóknak is ezt szoktuk javasolni, inkább többször kevesebbe. Tehát azért is jó, mert nincsen ilyen hosszú éhezési periódus, tehát azért is veszélyes, én azt gondolom, ez a reggeli kihagyása, mert akkor utána a nap további részében önkéntelenül is többet eszünk. Tehát nagyobb adagot, mert addigra annyira éhes az ember, hogy már nem tudja kontrollálni. Tehát sokszor már nem hallgatunk ilyenkor a tehetség érzetre, vagy erre az üzenetre, a testünk üzenetére, hanem még, mert tudom, én éheztünk 2-3 órán keresztül, és csak azon gondolkoztunk, hogy hú, ebédre milyen jót fogok enni.
Milyen hosszú távú káros következménye lehet annak, hogyha valaki nem tartja be, vagy nem tart be egy bizonyos étrendet? Tehát, hogyha tényleg ad hoc reggelizik, ebédel, vacsorázik, ennek milyen érzékelhető tünetei vannak, és milyen következményei lehetnek?
Hát akár ilyen zavaró fáradtságérzet, ugye nagyobb adagú étkezés után kajakóma, nagyon tudományos megnevezése, de tényleg, amikor így el...
Ennek mi a tudományos megnevezése egyébként a kajakómának?
Nem nagyon
van. Jó lenne tudni, mert mindig erre hivatkozik mindenki, de igen.
Hát meg ezt ismerik, jól megjegyzik, úgyhogy ezért szoktuk mi is ezt használni, de ez egyébként függ az összetételtől is. Most gondolkozom az eredeti kérdésen.
Az volt, hogy milyen hatásai lehetnek, vagy milyen káros következményei, hogyha valaki nem egy megadott étrend szerint táplálkozik, tehát nincs következetesség az étrendjében.
Hát ez ilyen vércukorszint ingadozáshoz vezet, inkább ilyen közérzeti problémákhoz, tehát a fejfájás, ez a ködös gondolkozás, ugye amikor leesik a vércukorszintje valakinek, vagy ez a bágyasság, de főleg azért ahhoz, hogy komolyabb dolog kialakuljon, ahhoz kell egy hajlam is. Tehát én nem akarok senkit megijeszteni azzal, hogy cukorbeteg lesz, vagy feltétlen elhízik a rendszertelen étkezéstől, mert nem törvényszerű, hogy ez mindenkinél kialakul, aki össze-vissza eszik, de ha már van hajlam, vagy családban fordult elő cukorbetegség, vagy akár valamilyen hormon probléma, pajzsmirigy probléma, mellékveseféreg probléma, bármilyen, akkor előfordulhat, mert azért befolyásol. minden.
Mi a helyzet, az ételek minőségével? Tehát, hogyha nyilván az egy nem túl szerencsés, hogyha valaki húzamosabb ideig rossz minőségű ételeket fogyaszt, de ezt honnan tudjuk, hogy valami nem jó minőségű? Szóval most mondok itt arra, mint egy pékségben, egy jó pékségem, fancy, azt mondom, hogy bemegyek és eszek egy jó kakaósigát, vagy bármit, de közben lehet, hogy ott nincs is olyan, vagy nem is olyan az összetétele egy-egy pékárunak, ami egyébként fogyasztásra ajánlott, vagy javasolt. Szóval, hogy ugye itt az ételeknek a, most egy kicsit messzebbre megyek, akik Közép-Kelet-Európában, ugye van egy ilyen urbán legenda, hogy azért nem ugyanaz az ételeknek, meg egyáltalán így a fogyasztási cikkeknek a minősége, mint akár tőlünk nyugatabbra, vagy ott, ahol megtermelik. Szóval, hogy hozzánk más ér el.
Azért szerintem lehet itthon is nagyon jó minőségű dolgokat találni, csak tudatosnak kell lenni, összetevő listákat megnézni, tehát mondjuk most a hústermékeknél, felvágottaknál érdemes megnézni, hogy hány százaléka a hústartalma az adott virslinek, vagy szaláminak, vagy bárminek. Én szeretem azért azt javasolni, hogy ilyen 80-90, a legjobb lenne 90% fölött itt találni. Ókárunál pedig egész egyszerű, nyilván ez nem feltétlen pékségben megvalósítható, inkább egy ilyen nagyobb áruházban, ahol meg tudja fogni az ember, és érzi, hogy az egyik az ilyen nagyon könnyű, felfújt vaszak, tudom szebben mondani, a másiknak pedig van súlya, akár hogyha a kenyér bélzetét látjuk, akkor látszanak a kis rostocskák egy tényleg minőségű teljes körlésű kenyérnél. Úgyhogy azért utána lehet ennek járni. Nagyon sok ilyen kis pékség van, kétműves pékség, akár itt Budapesten, én ezeket is nagyon szeretem javasolni, mert itt azért olyan lisztből, olyan eljárással készítik, ugye kovászolással, nem feltétlen a kovász itt, ami a különbséget adja, hanem a minőség, meg az odafigyelés.
Kérdezek egy olyat, amivel te minden nap találkozol. Mivel keresnek meg leggyakrabban téged itt Budapesten a páciensek, tehát milyen problémákkal?
Hát engem főleg ilyen cukoranyagcserezavarral, nagyon sok inzulinrezisztensem van, PCOS-om, cukorbetegem, illetve a másik irány, amit nagyon szeretek, és most egész elményeztem benne, ezek az ételintoleranciák, ételallergiák, histaminintoleránsom nagyon sok van náluk, például nagyon számít a minőség, a frissesség, ilyen ételallergiások, gluténérzékenyek.
Ez sokan ezt mondjuk, igen, most meg lehet, hogy rálépek valakinek a tyúk szemére, de ezt sokan divatból is csinálják, vagy legalábbis úgy, hogy azt gondolják, hogy nekik az van, de igazából nincsen ételintolerancia, mert hogy lehet, hogy ezzel most ilyen tabut döntöttem, de a lényeg, hogy nekik mi a javasol? Tehát hogy derül ki, hogy még sincs? El tudják fogadni azt a tényt, hogy igazából nincsen nagy baj?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát így a pácienseimre visszagondolva valamilyen szinten, igen, nagyon nehéz egyébként egy ételintoleránsnak a dolga, mert kevés olyan diagnosztikai eljárás áll a rendelkezésünkre, amivel ténylegesen fekete-fehéren ki tudjuk, vagy meg tudjuk állapítani, hogy ő ételintoleráns, mert maga ez az ételintolerancia megfogalmazás, és egy picit ilyen megfoghatatlan tudományosan ilyen senki földje, úgyhogy amit én ott szoktam nekik segíteni, ez az étrend, kereső étrend. Ha ő úgy érzi, hogy a gluténnel baja van, de nincsen semmi olyan vizsgálata, amit megerősíteni, akkor nézzük meg, vegyük el egy-két hétre, vagy akár egy hónapra, aztán terheljünk vissza. Hogyha visszaterhelésnél is problémája van, akkor én rá szoktam hagyni, hogy valószínűleg tényleg a gluténnel van baja. De tényleg egyébként sokan divatból, vagy egy meggyőződésből, hogy majd az jobb lesz nekik, és nem feltétlen, és szegényeknek csak plusz stressz ül, hogy mentesen kell, és erre figyelni, és mit választok a boltban. Nagyon sokszor én ezzel találkozom.
Van olyan, hogy ezzel inkább kárt tesz a szervezetében? És az étrendnek így a helytelen diagnózisával ő inkább egy lejtmenetbe indul?
Nagyon nagy kárt nem tudnak szerencsére, tehát azért olyan nagyon nagy kár nincsen, de valamilyen szinten igen. Tehát például, most megint a glutént hozom példának, a gluténmentes termékeknek a zöme az főleg keményítőből és cukorból áll, főleg, hogyha édes dologról van szó, hiszen a glutén az, ami a gabonafélékben ezt az összetapasztó, összetartó erőt hozza és képviseli, és hogyha ezt elvesztük a kenyérből, vagy bármilyen pétsütiből, kekszből, akkor az úgy szétesik. Uh-huh. Nagyon kell trükközni a gyártóknak, hogy egy jó állagú, jó ízű, és mondjuk guszta, tudom én, kekszet vagy krékert állítsanak elő, és ehhez pedig nagyon nagy segítség nekik a keményítő. Kukorica, burgonya, tápióka keményítő, mindegy, hogy milyen, de ezek azok, amik ezt az összetartó erőt ezt tudják uh-huh. belevinni az adott élelmiszerekbe. Viszont, hogyha tele van keményítővel és cukorral, az azért a vércukor szintre nem annyira jó hatású, tehát nagyon feldobja a vércukor szintet, utána gyorsan le is eszük. Hogyha valakinek van egy ilyen hajlama a diabéteszre vagy inzulin rezisztenciára, az nem fogja annyira jól érezni magát tőle.
Az inzulin intoleranciára egy pillanatra még térjünk ki, mert ugye ennek is nyilván vannak tünetei. Erre hogy jön rá valaki?
Nagyon érdekes. Itt megint csak az étkezéseket kell figyelgetni, étkezések után még jelentkezhet ez a bágyasszák, kajakóma, vagy hirtelen farkasészségek, vágytalanság, vagy kiesőséges, tényleg ez a hatalmas étvágy, megjelenhet hízás, de fogyás is, tehát eléggé változatos tünetei tudnak lenni, vérvétellel nagyon jól nyakon lehet csípni, wow. egy ilyen cukorterheléssel, azzal nagyon szépen látszik a vércukorszint és az inzulin szintnek a görbéjéből, hogy van-e, és milyen mértékű, mert azért itt is egy inzulin rezisztencia is lehet enyhé, meg lehet súlyosabb.
Az étrend kialakítás, zárókéréskör jön, az étrend kialakításánál mire kell leginkább figyelnie valakinek, hogyan, mi az első lépés, hogyan kell kezdeni, hogyha én azt szeretném, hogy tök mindegy, hogy van-e valamilyen tünetem, vagy valami rosszul esik-e, lehet, hogy minden oké, de szeretnék egy egészséges étrendet, mivel kell kezdenem?
Menjen el dietetikushoz.
Ja, hazabeszélsz azért.
Hát az az igazság, tudod, annyi félék vagyunk, és tényleg én azért már így a 4-5 éves pályafutásom során látom, hogy mindenkinek másra van szükség. Tehát ahhoz, hogy az egészséges táplálkozásnak a híviseit egyénre szabjuk, ahhoz kell a segítség. Pont ezért, mert lehet, hogy én hamarabb meglátom a hibát, vagy a lehetőséget, egy jó lehetőséget a napjában, vagy az étrendjében, mint egy laikus. Szerintem érdemes szakemberhez fordulni. Most lehet, hogy egyszerülünk lebeszélgetni, de az is lehet, hogy mondjuk 3 havonta leülünk, mert egyre összegyűlik annyi kérdés, és teljesen jól lehet kontrollálni vagy segíteni, mert azért egy egészséges embernél nem feltétlenül kell kontrollálni a dolgokat, de segíteni ezen az úton.
Köszönöm szépen, a reggelizés témakörével kezdtük, és szépen eljutottunk az egészséges étrendig, úgyhogy köszönöm.
Az elmúlt percekben Skladányi Szabó Lúcia, a Cukorbeteg Központ dietetikusa volt Marosi Viktor vendége. A hírek után folytatódik a műsor, és a tüdőrák kutatásáról hallhatnak majd.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.